Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiből, 9. fejezet 1-től 20. versig. Saul megtérése. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokat hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálembe, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia.
Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy ezzel a bizalommal jöhetünk hozzád, úgy szólíthatunk meg téged, a mindenható, a teremtő Istent, mint aki valóban édesatyánká lettél a Krisztusban. Köszönjük neked ezt az adventi időszakot, amiben beléphettünk. Látod ennek minden szépségét, és látod ennek minden feszültségét. Mégis arra irányítod a figyelmünket, hogy évezredeken keresztül várta te népet, hogy eljöjjön a világosság, eljöjjön a messiás, a felkent, a szabadító, és hogy a te ígéreteid beteljesedtek, az Úr Jézus Krisztus eljött. És hogy 2000 éve a te néped újra és újra ebben az időszakban visszatekint arra, hogy világosságod eljött, és előre tekint arra, hogy mi nagy szükség van arra, hogy visszajöjj, hogy felragyogj, hogy véget vegyél mindennek, ami erőszak, sötétség, háború, nyomorúság ebben a világban. És közben azt köszönjük meg neked, Urunk, hogy ebből a mennyei világosságból valami felderengett a szívünkbe, Krisztus által felragyogott bennünk. Lehet, hogy éppen úgy, mint Sauléban, váratlanul, radikálisan. Lehet, hogy úgy, hogy csak egyre-egyre világosabb lett. Köszönjük, hogy így vagyunk most jelen, mint akik vonzódnak a te világosságod után. Még akkor is, hogyha oly sokszor választottuk a sötétséget. Még akkor is, ha oly sokszor vesztünk el, jártunk tévutakon, tévelyektünk, mint a vakok. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor mi fordultunk el tőled. Bocsáss meg, amikor mi választottuk a sötétséget a te világosságod helyett. És az Úr Jézus Krisztusban el is fogadjuk most ezt a bocsánatot. Megtisztítasz, megáldasz, közel jössz. Urunk, mindaz a jövünk te eléd ma is, ami bennünk van, amik vagyunk. Kérdések, kételyek, örömök, eredmények, hála, várakozás, vagy éppen szorongás, küzdelem, küszködés, nehézség, sivatag lelkileg az életünkben. És csak arra kérünk, hogy jelensd ki magadat nekünk. Arra kérünk, hogy történjen-e meg a csoda, hogy szent lelked leszáll, hogy igéd megelevenedik, hogy beszédedet nem csak értjük, hanem befogadjuk, hogy az átjár minket, hogy az újat hoz, hogy az bennünk felragyog. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, legyen több fény bennünk, több fény a közösségünkben, a gyülekezetünkben, több fény ebben az országban. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom, az első verstől a 26. versig. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, aztán összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze 1 kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Amikor becsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faluba se menj be. Ki az, aki lát, és ki az, aki nem lát?
Mindannyiunk tapasztalata, élet tapasztalata, hogy gyakran a legelvakultabb az, aki a leginkább meg van győződve arról, hogy ő látja a valóságot, azaz neki van igaza. És a legvilágosabb az, aki tudatában van annak, hogy részben, vagy akár egészen vak. Mert hiszen ki az, aki a teljes valóságot ismeri? És nem az-e ismeri a legtöbbet, aki elismeri, hogy én oly keveset látok a teljes igazságból, és oly keveset értek. Nem úgy van-e, hogy a világos látással mindig alázat jár? Annak az alázata, hogy nem ismerek mindent. És az erőszakos magabiztosság pedig, mintha mindig valami óriási nagy vakságot rejtene vagy fedezne. A ma olvasott bibliai szakasz, egy hosszú szakasz, ennek a tartalmilag a központi kérdése így hangzik, látsz-e valamit? Amit hallottuk pont az utolsó részben, Jézus egy vaknak teszi fel ezt a kérdést, akinek elkezdte a gyógyítását. Ez az egyetlen egy olyan csoda, ahol nem azonnal gyógyul meg valaki, hanem egy folyamatban, két lépcsőben. Erről még többet beszélünk jövő héten. De ugyanakkor Márk evangéliumának egy nagyobb összefüggésében, amit felolvastam, meg amiben benne vagyunk itt hétről hétre, sokkal többről van itt szó, mint egy vak meggyógyításáról. Amikor elhangzik ez a kérdés, látsz-e valamit? Sokkal többről van szó, mint hogy Jézus meggyógyít egy vakembert. Arról beszéltünk korábban, hogy ebben az egységében Márk evangéliumának a tanítványok kiképzése, felkészítése zajlik. Ha valaki nyomon követi ezt, hogy Jézus kiküldi őket, és hogyan készíti fel őket, akkor egyre inkább úgy tűnik neki, hogy a tanítványok kiképzése és felkészítése reménytelen esetnek tűnik. Mintha nem látnának semmit. Azt mondja Jézus, kemény és értetlen a szívük, süket a fülük, nehéz a lelkük. Mit jelent a vakságuk? Van-e esélye annak, hogy egyszer látni fognak? Milyen lépcsői vannak a megnyílásnak? Ezekkel és hasonló kérdésekkel foglalkozunk ma, valamint jövő héten is. Az első dolog a mai szakaszban egy megrázó tény, hogy azokról derül ki, hogy vakok, akiknek a leginkább látniuk kellene. Elgondolkoztató az, hogy hogyan lehetséges, hogy Márk evangélista ilyen leplezetlen őszintességgel mutatja be, hogy a tanítványok mennyire vakok. Hogyan lehetséges az, hogy Márk evangélista úgy szerkeszti az ő írását, az ő könyvét, nem úgy, hogy valahogy lekerekítse meg, egy kicsit mentegesse ezeket a tanítványokat, kik ők? Az apostolok. Az ő hitükre épül a bizonyságtétele az egyháznak. A forrásaink. Minden olyan történetben, ahol vissza kell menni a forrásokhoz, meg a hősökhöz, meg a kezdeti emberekhez, az biztos, hogy aki azt leírja, az szépíteni próbálja a történetet. Már nemhogy nem szépíti a történetet, hanem hihetetlen, precízen elénk adja és megmutatja azt, hogy ezek az emberek reménytelenül vakok. Vállalhatatlan. Azt mutatja be, hogy azok, akiket Jézus kiválasztott, hogy vele legyenek, meg elküldje őket. Azok, akiknek szembe a tömeggel azt mondta korábban, hogy nektek megadatott az Isten országa titka, ti láthattok, azok nem látnak, de nektek megadatott a titok, hogy lássatok. Ezek a legbelső kör totálisan vak. Hadd utaljak csak arra, hogy hogyan mutatja be ezt Márk, amikor megtörténik az 5000 ember megvendégelése, akkor egyből utána, erről beszéltünk, egy éjszakai kaland következik a tavon, a genezáreti tavon, amikor tanítványok elindulnak, szélvihar van, vihar van, Jézus megjelenik, elmegy mellettük, beszáll a hajóba, béke lesz, és utána Márk megjegyzi, az emberek csodálkoznak. És Márk utána megjegyzi, hogy kemény volt még a szívük, nem okoltak az 5000 ember megvendégeléséből. Első pont. Egy fejezettel később, amiről korábban beszéltünk, arról van szó, hogy Jézus vitába kerül a farizeusokkal a tisztaság felett, hogy mi teszi tisztátalanná az embert. És Jézus ott mond a tömegnek egy példázatszerű mondatot, azt mondja, hogy nem azt teszi szennyessé az embert, amit megeszik, hanem az, ami belülről kijön. És utána a tanítványok kicsit később megkérdezik Jézustól, hogy miről beszélsz? És mi Jézus válasza? Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, miről beszélek? De mindez, kedves testvérek, semmi ahhoz képest, ahova ma érkezünk el. Hova érkeztünk el ma? Az első meglepetés akkor éri az olvasót, hogy amikor az van, ugye, hogy Jézus látja a nagy tömeget, és azt mondja, szánakozom a sokaságon, mert 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük, ha pedig éhesen bocsátom el őket, kidőlnek az úton. És a tanítványok válasza elképesztő. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni a pusztában? Ez kétszeresen is elképesztő. Az első az, hogy ezek a mondatok, ezek arról beszélnek, ami a tanítványoknak a gyerekkoruk óta a zsigereikbe írt történet, hogy Isten jól lakatta népét, Izraelt a pusztában, mannával, miután kihozta Egyiptomból. Hát ezt a kérdést így ugyanígy feltenni, hogy miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni a pusztában, ez arról beszél, hogy fogalmuk nincs, hogy annak, amit olvastak, ami a múltban volt, annak van jelentősége a mában. Isten ma is cselekszik, de ez még mindig semmi. Még lehetne ez egy jó szándékú kérdés is, hogy hát tényleg hogyan találjuk ki, oldjuk meg a problémát, akkor, ha nem másodszor ismétlődne meg ugyanaz. Akkor, ha nem lettek volna részesei az 5000 ember megvendégelésének nem sokkal korábban. Akkor, ha nem a kezeik között történt volna meg a csoda. És most meg úgy beszélnek, mint akik még sohasem láttak olyat, hogy több ezer ember eszik a pusztában, ha ott Jézus jelen van. Láttak ilyet, és mégsem látnak. Vakok. És ezen a ponton is azt kell mondani, hogy ez még mindig semmi ahhoz képest, ami következik. Tudnélik, miután Jézus megvendégeli a sokaságot, most már másodszor, mindnyáján esznek és jól laknak, a csoda megismétlődik, telekosarakban áll a maradék kenyér és hal, és nem sokkal később Jézus hajóba száll a tanítványokkal, és kiderül, hogy mindössze 1 kenyeret vittek magukkal. Jézus aztán a tavon adatott kivételes nyugalmat, hogy nincs ott végre a tömeg, arra szeretné használni, hogy tanítsa a tanítványait, hogy felhívja a figyelmüket arra, hogy a farizeusok lelkülete rájuk nézve is veszélyes. Óvakodjatok a farizeusok kovászától. És mi a reakció? Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Nincs kenyerük? Az 5000 után? A 4000 után? A legnagyobb probléma, hogy nincs kenyerük, miközben még 1 van is. Kik ezek? Milyenek ezek? Hogyan lehetnek ezek ilyenek? Hogyan lehetséges, hogy ez itt zajlik a szemeink előtt? És azt hiszem, megértjük Jézust, hogyha kemény utána. Hát még mindig nem veszitek észre? Még mindig nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok, nem is emlékeztek? Nézzétek a pedagógiát, aztán megkérdezi, hogy amikor az 5 kenyeret megtörtem, hány kosarat szedtetek? Szedtetek tele, ti? Hányat szedtetek tele? 12-t. Amikor a 4000-et megetettem, hány kosarat szedtetek tele? 7-et. Még mindig nem értitek. Akár hívők vagyunk, akár nem vagyunk hívők. Akárhol is álljunk Krisztussal való kapcsolatunkban, közel, távol, közeledve. Azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, hogy ilyen érthetetlen vak legyen valaki, vagy ilyenek legyenek valakik. Ha valaki valamit átélt 2-szer is, hogyan lehetséges, hogy semmit sem fog fel belőle, semmit se épít be az életébe? Ugyanakkor ezzel a felháborodással, vagy éppen azzal, ahogy nevetségesnek tartjuk Jézus tanítványait, valójában önmagunkat ítéljük el. Mert ez a vakság, jól figyeljetek, ez ma az egyik kulcsmondat, ez a vakság alapvetően része mindannyiunk életének. Bizonyos értelemben, ha hívők vagyunk, ha nem, teljesen mindegy, ez a vakság alapvetően része minden ember életének. Miért? Azért, mert könnyű belátnunk azt, hogy mi kívülről nézzük a tanítványok életét, nem? És ezért kívülről tekintünk rá az ő történetükre, és egészen máshogy ítéljük meg azt, mint akik benne vannak ebben a történetben. Mi ismerjük az egész történetet, mi ismerjük, hogy mi történt előtte, mi tudjuk, hogy mi fog történni utána. Kívülről ránézünk, és nevetséges, hogy milyenek. Mi azt is tudjuk, hogy ki az a Jézus, akivel együtt vannak. Mi azt is tudjuk, hogy mi fog történni ezzel a Jézussal. Hogy meghal, hogy feltámad, ők nem. Mi tudjuk, hogy a létező legnagyobb csoda történik meg. Legalábbis olvassuk. Nem az a csoda, hogy szükség van, éhség van, és ő megelégíti ezt, hanem hogy aki meghalt, az feltámad. A legnagyobb ellenség a halál győzetik le. Mi egyben látjuk kívülről azt, amiben ők benne élnek nap mint nap, óráról órára, percről percre. Kívülről pedig könnyű látni a bent lévők vakságát, nem? Sőt, hadd mondjam mást, csak kívülről lehet látni a bent lévők vakságát. Csak kívülről. Próbáld meg elmagyarázni egy halnak, most tegyük félre, hogy kommunikációs problémáink lennének. De próbáld meg, ha nem lennének. Próbáld meg elmagyarázni egy halnak, hogy bár ő a vízben él, a vízhez kötött, de a vízen túl csodálatos, fantasztikus, gazdag és színes élet van. És amikor azt mondja, hogy nem, ez lehetetlen, csak a vízben van élet, csak a vízben lehet létezni, akkor hiába mondod neki azt, hogy figyelj, hát te vak vagy, nem tudod, mi van a vízen túl. A vaksága épp azt jelenti, hogy nem is tudhatja, hogy mi van a vízen túl. A vaksága nem azt jelenti, hogy soha nem láttam még, hogy mi van a vízen túl, de tudom, hogy ott van ott valami. A vakság azt jelenti, hogy nincs, nem létezhet, nem tudhatja. Ha tudná, hogy van valami a vízen túl, akkor már nem lenne vak. Hiába magyarázod neki, hogy nincs igazad, nyissad meg a szemedet. Nem lehet, mert benne van. Amiben benne vagyunk, amiben benne élünk mindannyian, amire nézve vakok vagyunk, az definíció szerint az, amit nem láthatunk. Ha látnánk, hogy mire vagyunk vakok, már nem lennénk vakok. Hát amire nézve vakok vagyunk, az, amit nem is láthatunk. És innen csak egy lépés, hogy elismerjük. Mennyi mindent nem látunk és nem értünk a valóságból. Annyira nevetségesen, felháborítóan és értelmetlenül vakok vagyunk sok-sok mindenre, mint ezek a tanítványok. A megrázó tény azonban az, hogy mindazok, akik Jézus közelében vannak, akiknek látniuk kellene, azok vakok. Vajon te mit válaszolsz a kérdésre? Látsz-e valamit? Látsz-e valamit? Nézzük tovább, hogy mi ennek a vakságnak az oka? Mi van e mögött? A vakság tehát bizonyos értelemben egyetemes. Mire nézve vagyunk vakok? Vakok vagyunk arra nézve, amiben élünk, amiben lélegzünk. Vakok vagyunk arra nézve, amit az anyatejjel szívtuk magunkba, mert mindezt alapvetően magától értetődőnek tartjuk. Nem kérdezünk rá az alapokra, és nem is vagyunk tudatában annak, hogy léteznek. Vannak olyan alapbeállítottságaink, amit soha nem kérdőjelezünk meg, mert mindennek az az alapja, és mindent azon keresztül látunk, és azon keresztül élünk meg. Van egy megkérdőjelezhetetlen alapja az életünknek, a gondolkodásmódunknak, a kultúrának, amiben élünk, a világnak, amiben élünk, és ennek alapján élünk át, magyarázunk mindent, akár személyes eseményeket, akár közösségi, politikai, vagy más eseményeket. Hogy ez így van, arra a legjobb példa az, hogyha valaki sok időt töltött, vagy hosszabb időt töltött már egy egészen más országban, vagy kultúrában, akkor rájön, hogy jé, ami nekem magától értetődő, az ott nem magától értetődő. Kívülről lát rá. És rájön, hogy annak, ami neki magától értetődő, annak a fényében, ahogy én gondolkodom, és én élek, na az nem magától értetődő. Külső nézőpont. Megnyílik a szemünk, és elkezdünk mást látni. De úgy nézhetünk akkor is, amikor egy válság jön el valakinek az életébe. Amikor például egy súlyos betegség vagy veszteség leleplezi, és megrendíti az addig láthatatlan és megkérdőjelezhetetlen alapokat. Nagyon leegyszerűsítve. Eddig a pénzért rohantam, meg se fordult a fejembe, hogy valami nem stimmel az alapokkal, hogy a pénzért rohanok és ezért élek. De most egy óriási nagy veszteségért, most tudom, hogy vak voltam arra nézve, ami az alap. És ez élet valami egészen másról szól. Ezért mondom, mindannyian, minden ember vak. És ez érvényes arra is, hogy hogyan látjuk Jézust, a hitbeli meggyőződésre is. És ezért nézzük meg most közelebbről, hogy mit nem látnak a tanítványok. Mi az, amit nem látnak Jézus mellett? És mi ennek az oka? Jézus azt mondja nekik, hogy vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Mi az a kovász vajon, ami ugye, ahogy a kovász megkereszti a tésztát, átjárja és megkereszti, mi az a farizeusi lelkület, gondolkodásmód, hozzáállás, ami hasonlóan átjárja, átformálja, a kovász jót tesz, de ebben az értelemben rosszat, megrontja a tanítványok gondolkodását. Márk megválaszolja a kérdést. Tudnék, az előző részben azt olvastuk, hogy itt, hogy farizeusok oda mennek Jézushoz, 4000 megvendégelése után, és mennyei jelt követelnek. Tégy jelt, tégy csodát, hogy ezzel igazolt, hogy valóban Istentől jöttél. Na de hát, hogyan lehetnek ilyen vakok? Hát nem látják a csodákat? Hát nem látják, hogy tömegekben meggyógyulnak, megszabadulnak, megváltoznak az életek, megeteti Jézus a tömeget a pusztában? Nem látják? Oda mennek. Tégy jelt, hogy lássuk. Nem látnak, de miért nem látnak? Azért nem látnak, mert nem akarnak látni. Azért nem értenek, mert nem akarnak érteni. És ezért azt olvassuk, hogy Jézus lelke mélyéről felsohajtva így szólt, miért kíván jelt ez a nemzedék, bizony, mind mondom néktek, nem adatik jel. És ezért ott hagyta őket. Tudjátok, mi a hitetlenség lényege? A vakság lényege, a vakság mögött ott van a hitetlenség, de mi a hitetlenség lényege? Hogy nem akarunk látni. Nem akarunk látni. Nem akarnak érteni. És ezt a hitetlenséget nem lehet megszüntetni. Ha valakire rá akarnák erőltetni a bizonyíték elfogadását, ez önmagában lehetetlenné tenni azt, hogy ő szabadon hittel válaszoljon. Ha meg bármilyen jel történik, aki eldöntötte, hogy nem fogok hinni, nem fogok látni, akármi történik, azt úgyis meg fogja valahogy magyarázni. Nincs bizonyíték. De miért nem akarnak látni? Miért nem akarnak hinni? Ez a kulcskérdés. Azért nem, mert ez túl súlyos következményekkel járna, rájuk nézve. Amiről beszéltünk. Mert ha elfogadnák Jézust, az életük alapja kellene, hogy megváltozzon. Minden mássá lenne. Az életük alapjaiban kellene valami egészen újnak jönni. Alapjaiban rendülne meg a pozíciójuk, az életmódjuk, a tanításuk, ahogy a vallásukról gondolkodnak. Ez pedig olyan nagy változást követel tőlük, hogy azt mondják, ez túl nagy ár. Ennél kisebb ár, ha Jézust eltesszük láb alól. Készül az Úr. Ácsolják már a keresztet. Ez a farizeusok kovásza. Hogyan jelenik ez meg a tanítványok életében? A tanítványok, meglepő, ugyanide jutnak el. Ugyan erre a pontra, ugyanennek a veszélynek vannak kitéve. Látják a csodákat, de nem értik a lényegét. A különbség annyi, hogy a farizeusok nem is akarják érteni, ők meg nem értik, de a lényeg az ugyanaz. Miért? Látták a több kosár megmaradt kenyeret és halat kétszer is, de nem értik, hogy miről szól. Nem arra nézve hitetlenek, hogy megtörtént a csoda, hanem azt nem látják, hogy akiben a csoda történik, az alapjaiban fordítja ki számukra a világot. Ha Jézus valóban Isten, aki közöttük jár, aki megszólítja és elhívja őket, akkor mindennek mássá kell lenni. És akkor a csónakban nem az a kérdés már, hogy van-e kenyér, hanem az, hogy mit jelent, hogy mindent Isten Jézusban beköszönő uralma fényében kell innentől látniuk és megélniük. Akkor a csónakban nem az a kérdés, hogy mi lesz ma, vagy mi lesz holnap, hanem az a kérdés, hogy kinek és minek szánják oda minden pillanatuk, minden lélegzetvételük, az egész életük. Nem az a kérdés, hogy mit fognak lépni a vallási vezetők, látva azt, amit Jézus tesz, hanem azt, hogy ők hogyan lesznek Isten uralmának tanúi. Nem az a kérdés, hogy mi miben nyerünk segítséget Jézustól, hogy a meglévő alapokra, amik megmaradnak és felépítünk rá, Jézus segítsen nekünk, hanem az a kérdés, hogy mit jelent, hogy egy új alap vettetett, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Kérdés, hogy a csónakban arról vitázunk, hogy van-e kenyér, vagy pedig abból a teljesen új valóságból élünk, hogy az evangélium azt jelenti, hogy már az életem sem az enyém, hanem az övé, az ő tulajdona vagyok. És akkor nem a kenyér a legnagyobb kérdés. Mert volt 5000, meg 4000, meg 12 kosár, meg 5 kosár, meg lesz is. Ezt nem értik. Ezt nem látják. Erre nem nyílt még meg a szívük, és ezért vakok. Honnan jöhet a szem megnyílása? Honnan fakad a látás? Hol érhetjük el, ha mi benne vagyunk, ugye? Mi is benne vagyunk a saját történetünkben, a saját vakságunkban. Honnan érhetjük el ezt a külső pontot, hogy rálássuk magunkra? Hogyan lehet kilépni? Az egész világ, amiben felnőttünk, azt mondta nekünk, hogy a külső objektív pont az az értelem és a tudomány. Az az objektív, az a valóság, amit az értelmünkkel meg tudunk ragadni. De akármennyit vitatkoznak és gondolkodnak a tanítványok, akármennyit tanítást kapnának még, megnyílna a szemük? Nem. Nem. Valami egész másra van szükségük. A Biblia válasza erre a kérdésre az, hogy csak az nyithatja meg a szemedet a valóságra, aki kezében tartja az egész életet, aki látja a történetnek az elejét és a végét, aki hordoz téged az életeden keresztül, aki kívülről lát téged, aki ismer téged. Mi bent vagyunk, és csak az nyithatja meg a szemünket, aki kívülről lát Jézus. És ezért fordul Márk ezen a ponton a vak meggyógyítása elbeszéléséhez. Mert csak egy esély van, mert csak egy remény van. Oda visznek egy vakot Jézushoz, és kérik, hogy érintse meg őt. A látásra, a valóság látására az az egy esély van, hogy Jézus az ő gyógyító érintésével felnyitja a szemeink. És ez nem könnyű. Miért? Nézzétek meg, felfoghatatlan számomra, minél közelebb kerülnek ezek a tanítványok Jézushoz, minél több csodát látnak, minél jobban átélik, hogy ők is csodákat tettek, részesei voltak, nem annál jobban kezd derengeni a fény a szívükben, és nem kezdenek el annál jobban látni, hanem annál jobban lelepleződik a válság. Hogy vakok! És minél több van Jézusból közel hozzájuk, annál drámaibb, hogy mennyire vakok. Értitek? Soha nem fogod magad beleérvelni, bele gondolkodni az Isten országába. Minél többet tudsz, az arra jó, hogy annál világosabb legyen, hogy milyen elveszetten vak vagy velem együtt. És ezért, amikor odaviszik a vakot Jézushoz, ezt a vakembert, és ugye ez a történet nem csak a vak meggyógyításáról szól, nem véletlenül teszi ide Márk evangélista, ez a tanítványok szemeinek a megnyílásáról is szól. Azt olvassuk, hogy Jézus pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? A látás ott kezdődik, hogy elismered, hogy vak vagy. A látás ott kezdődik, hogy elismerjük, vakok vagyunk, hogy semmit sem látunk, hogy semmit sem értünk, hogy menthetetlenül a sötétségben vagyunk. Jézus dolgaira nézve, különben is, kulturálisan is, de ez most nem olyan fontos nekünk. Jézusra nézve, menthetetlenül a sötétségben vagyunk. Ezt megteszed úgy, mint aki azt mondott, hogy én még sohasem láttam Jézust, sohasem láttam meg Jézust, mint szeretettel teljes szabadítót és megváltót. De ezt meg kell tenned úgy is, mint keresztény ember, mint tanítvány, aki azt mondott, hogy én már megláttam Jézust, igen. Ó, de milyen kevés ez, mennyire kemény még mindig a szívem. Mert ki azt mondja, én megláttam Krisztust, befogadtam, az övé vagyok, felragyogott a világosság, hogy onnantól én már nem vagyok vak ránézve. Ki mondja azt közülünk, hogy onnantól én nekem már nincsenek ilyen vakfoltjaim, mint amiről itt szó van. Úgyhogy akár így, akár úgy, elismerjük, hogy vakok vagyunk. És ha valaki elismeri, hogy vak, az azért az egy drámai helyzet. Tehát ez úgy nem megy, hogy jaj, vak vagyok. Ha valaki elismeri, hogy én tényleg vak vagyok, annak összeszorul a szíve, és az bajba kerül. Ez egy válság. Másodszor pedig, ha már elismertem, hogy vak vagyok, rá kell bíznom magamat Jézusra, és ez ijesztő. Kezébe helyezni a kezemet. Megfogtak, kézen fogtak. Képzeljétek el, hogyan érezte magát ez a vak. Kézen fogja Jézus, kivezeti a faluból. Én nem tudom, mennyi idő volt kimenni, akármennyi, borzalmasan sok. Mit fog tenni Jézus? Hova vezet? Miért megyünk ilyen messzere? Miért nem gyógyít meg itt a faluban? Fogok-e látni? Van-e ennek értelme? Mi van, ha nem történik semmi? Ennek a bizalomnak közben, hogy de mégis ott van a keze, Jézus kezében, és ő vezeti. Ennek a bizalomnak a megélése abszolút döntő, ez egy szakasz. Vak vagyok, és ezért engedem, hogy vezess. Azaz most már nem vakként tapogatódzom, megyek bármerre, hanem Jézus, mivel vak vagyok, rád bízom magam, és engedem, hogy vezess. Még nem látok, de már fogod a kezem. Nézzétek meg, milyen érdekes Saul megtérésének a történet, amikor találkozik a fényességgel, Jézussal, utána nem lát, és kézen fogva vezetik be a vak Sault, aki Pál apostol, a vak Sault Damaszkuszba. El kell ismernie, hogy nem lát. Sem testileg, sem lelkileg. 3 napot van a sötétségben. Tudjátok miért? Iszonyúan nehéz lehetett. De miről beszélek, hogy elismered, hogy vak vagy, és rábízod magad Jézusra. Ez ugyanaz az időszak, amikor elismered, amikor Saulnak át kell gondolni, mit csináltam én? Azt hittem, hogy látok, hogy tök világos vagyok, hogy Istenért ég a szívem, hogy Istenért teszek mindent, mondja ő, és közben üldöztem ezt az Istent, Jézust. 3 nap a sötétségben mi történik vele? A bizalommal teli ráhagyatkozásban. Elismeri, hogy kemény szívű. Elismeri, hogy valóban vak, szembenéz azzal, hogy elveszett, hogy mit tett a vakságában. Ez az az időszak, amikor rábízod már magad Jézusra, de még nem látsz világosan, de azt már tudod, hogy vak voltál, és fáj, hogy mi mindent tettél vakon. Magad ellen, mások ellen. Rémiszt, hogy ebben a vakságban éltél mostanáig. És közben ebben a sötétségben, bizalommal teli ráhagyatkozásban mi történik? Megkérdőjeleződnek a korábbi meggyőződéseid és az alapvető beállítottságaid. Egészen mélyre megy Jézus, és egészen mélyről építi újra az életet, a gondolkodásmódot, az értékeket. Kell ez a szakasz. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy vagy az indul ilyenkor el, hogy Uram, nem tudom, rád bízom magam, csak azt látom, hogy vak voltam. Kell az idő, hogy átlássam, hogy miket követtem el, miben voltam benne, mi mindent tettem rosszul. Megkeseredik a szíved, fáj mindaz, ami történt, elmélyül a bűnbánat. Ez az irányvesztés időszaka. És van egy különleges dolog benne, hogy közben belül békességed van. Ez hihetetlen. Rábíztad magad, semmit nem tudsz, minden más.
és belül békességed van. Fogod a kezét, és ő vezet. Időnként még hallod a kemény és értetlen szív sugalmait. Mi lesz velem? Hogy fogok így megélni? Megbolondultam? Hova jutok? Inkább vegyem kézbe az életem újra. De közben tudod, hogy nem tudod hogyan, de mégis tudod, hogy minden látszat ellenére a legjobb helyen vagy, új alap épül. Egészen addig, amíg egy nap megnyílik a szemed. Nem tudom, hogy hogy. Jézus a vak szemére köpött. Rátette a kezét. Egészen konkrét érintés, egészen személyes, egész sok alázatot követel. De alázat nélkül nincs látás. Jézus egészen közelengedése nélkül nincs megnyílás. De egy nap felragyog Jézus világossága. Beárad a fény. Megnyílik a vak szeme. Saul szeméről, mintha pikkelyek esnének le, amikor Anániás imádkozik érte. És a tanítványok már végzetes vakságban szenvednek. Még csak homályosan, de elkezdenek látni. Látsz-e valamit? Boldog ember vagy, ha el tudod mondani. Volt idő, amikor azt hittem, hogy látok. Pedig nem láttam. De most már tudom, hogy vak voltam, és Jézus által egészen máshogy kezdek látni. Amen.
Imádkozzunk. Urunk és mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a te fényed hatalmasan beragyog a mi életünkben, a te ígéd által. És kérünk most azért, hogy ragyogjon ez a fény olyan erővel, hogy ha kell, megvakuljunk. Hogy egész sötétségbe kerülhessünk azért, hogy újra rendezhessük, ami még nincs elrendezve. Uram, ahogy te a te fényeddel erőddel lelökted Pált a lóról, úgy kérlek, hogy minket is lökjél le a lóról az útporába. Hogy tapogatva kimerjük nyújtani a kezünket, és megmerjük fogni a te kezedet. Jöjj most így a te isteni fényeddel, isteni jelenléteddel, hatalmaddal és erőddel, hogy ne legyen senki más, akibe kapaszkodunk, és ne legyen semmi más, amibe bízunk, se a mi erőnk, se a mi eszünk, se a mi érzelmeink, se a mi tapasztalataink, hanem hadd legyél egyedül te, aki vezet. És Uram, ahogy állunk előtted a sötétben, kinyújtott kézzel, könyörgünk, hogy ragadd meg a mi kezünket és vezess. Uram, vezess minket, akik most estünk sötétségbe. Vezess minket, akik már esetleg kifelé lábalunk ebből a sötétségből, és vezess minket, akik épp a közepén ülünk és tapogatózunk, és azt látjuk, hogy nincs kiút. Uram, te ismersz minket személyesen egyenként. Te tudod, hol vagyunk, hogy kerültünk oda. Ragadd meg a kezünk, és vezess. És igen, kérlek azért, hogy jöjj egészen közel, ahogy ez a vakhoz jöttél, és megérintetted a szemét, vagy ahogy Pál fogadta az imádságot, és a szeméről lehullott a vakság, mint a pikkelyek. Jöjj egészen közel hozzánk, hogy a te érintésedre, a mi szemünkről is lehulljanak a pikkelyek, és elkezdjünk látni. Tekints le ránk. Uram, így kérlek, hogy így vezess minket egyen-egyenként. Vezess minket, a családjainkat. Vezess minket, mint közösségben élő embereket. Vezess minket, mint gyülekezet. És vezess minket, Uram, mint akár gazdagéten, akár más helyen élők, akik valamit adhatnak belőled a körülöttünk lévőknek. És Uram, kérlek a te világosságodért, hogy hozd el ezt egész egyházunknak, hozd el a népünknek, az országunknak, hozd el kérlek a te fényedet és bölcsességedet, és a tőled való békességet az egyházi és világi vezetőinknek. Hogy senki se a maga erejéből és tudásából akarjon cselekedni és vezetni, hanem egyre többen tudják megragadni a te kezedet, és a tőled való vezetettséggel tudják vezetni gyülekezeteiket, közösségeiket és ezt az országot. Kérünk, hogy legyél így velünk, vigyél tovább ezen az úton, amelyen elindítottál. És mondjuk el most egy szívvel az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.